Köszönöm szépen a figyelmet. Akkor elkezdeném az előadást. Én is Debrecenbe jöttem, szintén a Multimédiás e-learning technikai központból. És bár Moodle-ben utazunk alapvetően, most egy olyan témát hoztam, ami nem Moodle, kicsit általánosabb és elrugaszkodik. Állandó tevékenységi körünk az, hogy figyeljük azt, hogy milyen eszközzel tanulnak a diákok, illetve hát mi magunk is keresünk a saját problémáink, saját tanulási folyamatunknak a segítésére különböző szoftvereket, eszközöket. Az apropóját a mai előadásnak egy gyakorlatilag 12 éve zajló felmérés adja. Ebbe szeretném bevezetni a jelenlévőket, és akkor megmutatni, hogy hogyan is zajlik ez, milyen eredmények vannak, hogy alakulnak. A cikkben majd részletesen kitérünk példákra is, itt annyira nem lesz rá idő, de megpróbálok mutatni, illetve egy kicsit a hátterére rávilágítani a dolgoknak. Miről lesz szó? Tehát eszközöket fogunk nézni. Ez az eszköz most teljesen általánosan véve szoftverek, tényleg eszközök, tehát vas. Gyakorlatilag a kitöltőkről annyit kell tudni, hogy semmiféle megkötés nincs, tehát nem a szakmából jönnek. Bárki kitöltheti, ergo nincs erre kialakult fogalmi meghatározás, hogy mit tekintünk eszköznek, amit használnak, tehát mit használnak a tanulás során, legyen az bármi. Érdekes az, hogy mi az, ami meghatározza a választását egy embernek. Itt egy picikét majd visszatekintenék az időbe. És hát a többire vágjunk is bele gyakorlatilag. Ami fontos és előfeltétel is bizonyos szempontból ennek a dolognak, ez a digitális transformáció. Mindenki használ ma már digitális eszközöket, de ahhoz, hogy funkcionálisan, helyesen, jól választva a különböző részterületekre a lehető legjobb, vagy legalábbis egy megfelelő szoftvert válasszon, és hogy hatékonyan tudjon tanulni, vagy dolgozni, ez előfeltétele, hogy egy ilyen folyamaton átmenjen. Nem is annyira a személy igazándiból, tehát ez inkább szervezetekre szokták meghatározni, hogy egy szervezet átesett egy digitális transformáció. Jellemzően tudásintenzív területeken fordul ez elő, kvázi szoftverfejlesztés, kvázi akár az oktatást is lehet emlegetni. Ilyen szempontból viszont elég nagy különbségek vannak a világon a különböző szervezetek között, a különböző oktatási rendszerek között. Magyarország ebből a szempontból is leszakadó fázisban van. Nálunk sem a céges, sem az oktatási szférában nem terjedtek el azok a fajta módszerek, azok a megközelítések, azok az oktatási stratégiák, amelyek máshol jellemzőek. Nálunk, ugye Csaba jutatta eszembe ezt a folyamat, vagy a fogalmat, vagy dolgot, ahogy az előadásában mondott egy mondatot, hogy nálunk gyakorlatilag háborúként éljük meg a formális tanulást. Frontvonal van, a frontvonal két oldalán a diákok és a tanárok, tehát akik oktatni akarnak, és akiket oktatni akarnak. És hát egy ilyen szerepjáték alakult ki, ami rányomja a bélyegét az egész oktatási folyamatra, az eszköz használatra is érdekes módon. De sokat beszélünk arról, hogy itt van az e-generáció, és hogy milyen eszközöket használnak, és hogy mennyire digitálisan léteznek, és ahogy megkapirgáljuk ezeket a dolgokat, akkor rájövünk, hogy dehogy. Tehát igen, használja a kütyüt, gyorsabban nyomkodja, mint én, de funkcionálisan, nagyon szűk területre és nagyon primitíven használják a diákok ezeket az eszközöket. Mi az, ami a választást meghatározza? Nagyon fontos az, hogy egy ember milyen információval bír a világról, milyen kapcsolatai vannak a világban, kiket ismer, ténylegesen kiket ismer, akár közvetlenül, akár felületesen. Nagyon érdekes volt a korábbi pályafutásom során is az, hogy milyen eszközök terjedtek el. Tehát oktatóként gyakorlatilag próbáltunk elterjeszteni eszközöket a hallgatók körében, és hogy ezek közül mi ment át. Nagyon sokszor olyan eszközre csaptak le, amit mi csak úgy satöbbi kategóriában használtunk. Nagyon sokszor előfordul az, hogy szánnak egy eszközt valamilyen célra, tehát van egy eredendő funkciója, a gyakorlatban viszont széles körben egészen más funkcióban használják ki. És akkor itt szeretnék visszamutatni, körülbelül 10 évvel ezelőtt vált divattévá, és már a gyakorlatilag lekerült a porondról, a konnektivizmus, mint tanulás elmélet. Magyarországon Kulcsár Zsolthoz kapcsolódott a dolognak az elterjesztése, és egészen az akadémiai szférákig, tényleg az akadémiai bizottságokig terjedt a dolog. Több kísérleti, oktatási projekt indult, maga Zsolt is csinált ilyeneket, aminek a lényege az, hogy a kapcsolati háló meghatározó lehet az eszköz használatunkban, tehát az ismeret kezelésében. Azért is hoztam szóba, mert látni fogjuk, hogy bár nálunk ez kvázi lecsengett, sosem terjedt el igazándiból széles körben. Kicsit lemaradtunk ezen a téren, de ettől függetlenül tőlünk nyugatabbra a fejlődő gazdaságokban, vagy a fejlett gazdaságokban nagyon erőteljesen ebbe az irányba megy a tanulás trendje. Nem is az oktatás trendje, bár az oktatásnak is tudomást kell venni a változásokról. Tehát valamelyik plenáris előadásban hallottam, hogy szép-szép, hogy változik a világ, de nem tudomást venni róla, az botorság. Hát ez ránk is vonatkozik, illetve ebben az esetben is igazság rejlik benne. És akkor szeretném bemutatni magát a dolgot. Digital Learning Tools kérdőív 12 éve, 2007 óta rendezik meg. Gyakorlatilag megmutatom majd a felületet, hogy a 2019-esre hol lehet leadni a szavazatát az embernek. És Jane Hart nevéhez, illetve a körülötte dolgozó és vele együtt dolgozó szakemberekre utalnék. Ők azok, akik ezt az egészet elindították. Több hasonló próbálkozás is volt, illetve különböző portálok hasonló felméréseket szoktak csinálni, de egészen más szempontból, illetve specializálódik. Ez egy általános és globális felmérés, gyakorlatilag szakemberek és nem szakemberek, laikusok, tanulók, dolgozók, szoftverfejlesztők töltik ki a kérdőívet, és ennek eredményeképpen létrejön egy rangsor, létrejön egy lista. Az első kérdés az, hogy ki az, aki kitölti ezeket a kérdőíveket. Ugye mondtam, hogy nagyon sokféle lehet, de mégis valahogy be kellene kategorizálni őket. Itt alapvetően három megközelítés van. Az elméleti hátterét maga Jane Hart adta meg. Gyakorlatilag bármilyen eszköz lehet, de aki választ, az három csoportba kerül. Az alkalmazott, úgymond, vagy az ember, a személy, aki kialakítja maga személyes tanulási terét, kiválogatja az ehhez szükséges eszközöket, szoftveres megoldásokat, a cég, a céges környezet, vagy ezt kis jó indulattal azt is mondhatjuk, hogy az iskolák akár, bizonyos szempontból, és nem a tanuló irányába, hanem az oktató közösségére gondolok elsősorban. Itt elsősorban kollaboratív eszközök kerülnek előtérbe, illetve a harmadik főcsoport az kifejezetten azok, akik oktatók, oktatási szándékkal szerepelnek. Az ő eszközválasztásukban egészen más szoftverek fognak szerepelni, és nagyon érdekes lesz majd a lista, amit látni fogunk, hogy hogyan alakul a tízes lista, és hogyan alakul a három szempontból a százas lista adott esetben. Miért használják? Az érdekesség az, hogy nem csupán meg kell nevezni az eszközt, hanem indokolni is kell, hogy miért használják. Tehát, hogy milyen előnyöket várnak a használatától, illetve hát mire szeretnék használni, milyen problémák, milyen élethelyzeteknek a megoldására használják ezeket az eszközöket. Mi az, ami a 2018-as év trendjeként megfogalmazható? Hát az egyik az már érezhető volt gyakorlatilag évek óta, más frontokon is, az, hogy a videó az uralkodó szerepet tölt be. Tehát egyre inkább a tanulási forrásként különböző videókat preferálunk. Ez praktikusan a YouTube-ot jelenti manapság. A második, és talán ez még talán fontosabb is, hogy túlnyomó többségében olyan megoldásokat neveztek meg, amely webes platform. És egyre több ezek között az a webes platform, ami felhő alapon szolgáltat például videokonferencia megoldásokat. Tehát érdekes például megnézni azt, hogy hány videokonferencia megoldás szerepel a megnevezett eszközök között, és ezeknek a rangsora hogyan alakul. És ezt akár más szoftvertípusokon belül is érdemes nézegetni, illetve hát vissza tudunk nézni 12 év távlatában, hogy hogyan alakult. Hogyha 12 éve létezett egy szoftver, akkor látjuk, hogy a rangsorban milyen szerepet töltött be, illetve hát az életben milyen szerepet töltött be. Tananyagfejlesztő eszközöknek az ingadozása, mikor mit preferálnak, miért, emögött, hogyha ismerjük a szoftvereket, látjuk, hogy milyen változások vannak, mi indokolja ezt. Kiemelt szerepet kaptak a kollaboratív eszközök, ugye, közösségi tanulásnak a szervezésében, hogyan lehet ezt. Gyakorlatilag ebbe az irányba mutat a világ egyébként. Nagyon fontos az, hogy ugye a Microsoft ezen a területen nagyon-nagyon sokáig háttérbe szorult. Tehát az alternatív megoldások, a Google szolgáltatások és más megoldások sokkal színvonalasabb eszközöket adtak, illetve hát hamarabb adtak eszközöket mondjuk kollaboratív együttműködésre. Viszont hát a Microsoft az alapszoftverekkel mindig is ott volt. Most mondjuk egy Microsoft Teams az viharos sebességgel nyeri vissza a Google szolgáltatásoktól ezt a területet. És hát a videokonferencia az egy érdekes dolgokat produkált. Ami nem szerepel itt a listán, és mondjuk kontrasztként sokszor szokták emlegetni, mikrotanulást, virtualizációt, virtuális valóságot, háromdimenziós valóság, vagy háromdimenziós megoldások. Ezek így nem kapnak direkt hangsúlyt, megjegyzem, mondjuk a mikrotanulás az nagyon sok rendszerben szerepet kap. A klasszikus MOOC-okkal szemben például egyre inkább nagyobb hangsúlyt kapnak azok a portálok, amelyek ilyen rövid leckékben, napi rendszerességgel adott leckékkel segítik a diákokat, illetve hát, ha már erről esett szó, akkor egy nagyon fontos kiegészítője, hogy azok a portálok még magasabb látogatottságot érnek el, amelyek gondoskodnak a hitelesítésről is. Tehát különböző okleveleket, minősítéseket is képesek kibocsátani, tehát képesek hatékonyan ellenőrizni azt, hogy mennyire birtokolják a tudást az ott tanulók. És akkor Jane Hartnak egy megközelítés, hogy 2015-ből származik a dia, de alapvetően ugye ez az, ami meghatározza a céges világban, illetve hát a fejlett társadalmakban a tanuláshoz való viszonyt. Mi gyakorlatilag ezt kapírgáljuk, és itt sincsenek 100%-os sikereink. Tehát még mindig arra törekszünk, hogy az e-learninget teljesítsük ki, ami jó, csak hát a világ már valahol itt tart, tehát valahol az individuális tanulás irányába hat, és gyakorlatilag az önjáró embereket, vagy munkavállalók előállítását próbálja elérni, vagy ebbe az irányba megy. Ennek már nagyon komoly jelei vannak a munkaerőpiacon is. Tehát erről Magyarországon nem beszélhetünk még, nagy az idegenkedés ettől, de nagyon sok országban elfogadottá vált a szabadúszóknak a használata céges szférákban. Tehát egy multi simán bizonyos részterületekre nem felvesz embereket, hanem megbíz freelancereket, mert hogy olyan tudás van a birtokukban, amit nagyon nehéz megszerezni. Tehát ezek az emberek nem szívesen mennek be egy nagy szervezetbe, főállásba. És az egész oktatási rendszer átalakulóban van ilyen szempontból. Amerikában odáig fajult a helyzet, hogy a közoktatás legalsóbb szintjéig gyakorlatilag az iskolán kívüli oktatás terepet kapott, és hogyha valaki nem kíván iskolába vonulni, viszont otthon ez a homeschool megoldással szeretne tanulni, akkor dúskának a tananyag választékban. Ez már Magyarországon is van, illetve van egy törekvés, az állami akarat nagyon nem szereti ezt nálunk, illetve hát komoly akadályokat gördít. Úgyhogy régi szocialista időkbe hajazó módszerekkel lehet ilyet csinálni, hogy ha szervezetten csinálom. Ugye? Jó, itt egy link van, ide vissza fogok majd jönni, és akkor lássuk a medvét, majd megmutatom a dolgokat. De még egy picikét kitekintenék a magyar kánon irányába. Mi a helyzet Magyarországon? Ugye az eszköz használat, hogyha számosságát és gazdagságát nézzük, akkor a közoktatásban a legszélesebb körű. Tehát a közoktatásban nagyon sokfajta eszköz használnak aktívan. Kahutot, Redmentát, stb. Lehetne sorolni a különböző szoftvereket. Egy dologgal van probléma, hogy nem terjed elég dinamikusan. Tehát vannak nagyon jó példák, vannak nagyon jó iskolák, de alapvetően ez egy alulról jövő törekvés, és valahogy nem akar igazán áttörni. Illetve nagyon furcsa viszonyulások is vannak ebben az irányban. Tehát vannak olyan képzések Magyarországon, hogy ilyen kínos esetek fordultak elő, hogy felmondásukkal fenyegetnek a tanárok, hogyha nekik ezt gyakorlatban kell csinálni. Nagyon érdekes. Felsőoktatásban már nem ilyen szép a helyzet. A felsőoktatásban a tanárképzésnek van egy fontos szerepe, mert a tanárképzésben azért vegyük észre, hogy tudomást vettek erről. Tehát több helyen vannak úgynevezett digitális kreditek a pedagógiai modulokban általában, ahol ezeknek az eszközöknek a használatát oktatják. Egy probléma van ezzel, körülbelül egy olyan 5-6 éve kialakult az eszközkészlet, amit ismerünk, és alapvetően maradt is ez. Tehát az új eszközök irányába nem nagyon mozdul az oktatás. Tehát nem jönnek át az új trendek igazándiból. A vállalati szféra az pedig gyakorlatilag totál káosz. Tehát vannak jó példák itt is természetesen, vannak kísérletezések arra, hogy különböző eszközöket, Slacket, ezt-azt-amazt bevezessenek, de nagyon sokszor ezek is alulról jövő kezdeményezések, olyanok, amelyek a menedzsment nem támogat, problémásan a dolog. És akkor visszatérnék igazándiból ide, és abban bízok, hogy működik a link. És akkor megmutatom magát az oldalt, hogy hogyan is működik. Látjuk azt, hogy a három szempont itt is megtestesül, tehát a személyes tanulási tér, a munkaalapú, illetve az oktatási szempontból, hogy mi hogy szerepel. És érdekes megnézni, hogy csak itt az első tízben mi szerepel Isten igazából, mert ugye megnézzük azt, hogy a személyes szempontból, hogy a YouTube-a vezető, a Google Search, a Twitter egyébként, amit egyrészt Magyarországon nem terjedt el, és egyszerűen nem értik az emberek Magyarországon, hogy miért ez. Majd mindjárt visszatérek a Twitterhez, és megmutatom a dolgot. A munkaalapú megközelítésnél milyen szoftverek vannak, ugye itt a PowerPoint fontos szerepet kap. Érdekes módon az oktatásban is a PowerPoint fog fontos szerepet kapni, de már a formális oktatás keretei között is ott van a videó, a YouTube alapú megközelítés. Előjönnek egyszerű szoftverek, Word, Google Docs, stb. És akkor, hogy ahogy ígértem, én visszajönnék a Twitterhez, mert ez egy nagyon érdekes történet abból a szempontból. Ha kiválasztunk egy konkrét eszközt, akkor az életútját meg tudjuk tekinteni, már ha hajlandó betöltődni. Igen, tehát itt láthatjuk, hogy 2007 óta mi a helyzet, és hát látszik, hogy nagyon sokáig, nagyon masszívan vezette a listát a tanulási eszközök listáján. De miért? Magyarországon mondom, ezt nem értik, de nagyon érdekes tud lenni. És akkor búcsúzol még egy utolsó dolog. Van egy infografika, ami akár le is tölthető, és megmutatja, hogy ha betöltődik. Interaktív, tehát az ikonok azok kattinthatóak, és ugyanígy az elemző oldalakra átvisz. És a lényeg az, hogy bocsánat, kicsikét feljebb, hogy itt a nagy összesítésen túl látjuk, hogy melyek azok a szoftverek, amelyek a tízes körben vannak a személyes, a munkahelyi és az oktatási szempontú megközelítésben. Terveink. Egy kicsikét szeretnénk kutakodni a saját egyetemünkön, hogy nálunk milyen az eszközhasználat. Egyrészt az oktatók készségeit és eszközhasználatát tekintve, másrészt a hallgatókét, úgyhogy ebben az irányba szeretnénk tovább menni. Köszönöm szépen a figyelmet, és várunk mindenkit Debrecenben.